Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. A múlt adásban már beszámoltam arról, hogy kihirdették az év Belgia verseny győzteseit, ugye 2024-ben is. Két érintett van itt, az egyikük a stúdióban velem, a másikok a telefonvonal túloldalán. A telefonvonal túloldalán Pataki Ádám, a Pataki Cukrászdától Érdről. Szervusz Ádám! Azon a jogon, hogy te benne voltál a zsűriben, és te adtad a pontokat, majd beszélünk arról, hogy milyen körülmények Jézus között történt. Így van, pontosan. És itt van persze az az úr is, aki voltak éppen egy kategória kivételével minden díjat, minden aranyérmet besöpört, Kár Zsolt, a Kár Cukrászdától, Dunaharasztiból. Szervusz Zsolt!
Szervusztok, szervusz!
Zsolt, gratulálunk!
Nagyon szépen köszönöm.
Hanyadik tonna beglinél tartasz?
Hát tonnáról még nem beszélgethetünk, de avval álmodok, most is onnan jövök, sütöttem hajnalót a kollégámmal, úgyhogy toljuk ezerre.
Ádám, mielőtt a Zsolt elmeséli az összes kulisszatitkot, hogy hogyan készül a jó begli, szeretném, ha összefoglalnád, hogy milyen volt az idei verseny?
Hát fárasztó valójában azért, mert ugye három kategória volt, Diós Mákos is mondhatni, hogy az év Belgia kategória, ami szabadon választott kategória, és hát első évben, amikor én szintén a zsűriben voltam, akkor még egy zsűri kóstolta végig, aztán abban az évben volt összesen 50 vagy 60 belgi. Most a különleges kategóriában azt hiszem, ha jól emlékszem, 16 vagy 18 belgi volt, azért az is egy emberes feladat ennyi.
Én egyszer voltam egy olyan rétes fesztiválon, vagy rétes versenyen, hogy édesapád akart vele halni az Ilával közösen abba, hogy vagy 70 tétel rétest kellett végigkóstolniuk. Úgyhogy körülbelül tudom, hogy milyen csapás lehet ez.
Igen, ez egy komoly, igazi férfi munka. Abszolút.
Egyébként gondolom, hogy ti is már teljes gőzzel készítitek a karácsonyi begliket. Nálatok van-e valami különlegesség? Mert ugye az, hogy valami novum, valami kreatív innováció lesz, az mindig egy nagy fejtörésnek az eredménye. Nálatok lesz-e különlegesség most 2024 karácsonyára?
Nem, eddig se volt nagyon különlegesség, ezután se nagyon lesz. Én azt látom a nemzetközi porondon is, meg a hazai porondon is, hogy mindenki visszatér a gyökerekhez. Tehát van ugye a klasszikus diós, klasszikus mákos bejli, van nekünk ebből egy asszaltmennyes mákos, illetve egy áfanyás diós változat, van gesztenyés, ami van kanírozott narancs, és van marcipáns, ami van asszalt sárga varat. Ez nálunk évek óta van, és ez szerintem marad is.
Igen, de hogyha nem lenne igény a különlegességre, akkor például nem lett volna az Inyenc kategória, és az is egy nagyon fontos kategória volt tavaly, meg tavaly előtt is, mert egyébként, ha elgurul a nálatok cukrászoknál a gyógyszer, akkor képesek vagytok mindent beletenni a tésztába.
Igen, de ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és egy picit előrébb mennék, a Zsolt nagyon-nagyon jól megfogta ennek a lényegét, mert az Inyenc kategóriában a verseny tapasztalataimból kiindulva nagyon sok mindent bele szeretnének ebbe sűríteni a beiglibe. És azáltal ugye a karácsony, miről szól a karácsony, a rengeteg kandírozott gyümölcsről, a mézről, a fűszerekről, és akkor ezek nagyon-nagyon könnyen túlsúlyba tud kerülni egyik vagy a másik, és akkor nincsen harmónia az ízek között.
Nagyon jó, hogy...
Zsolt is, és azért nyert el a zsűrinek a tetszését, mert hogy ott összhang volt. Lehet különleges alapanyagokkal operálni, lehet különleges fűszerekkel operálni, hiszen tényleg a beigli töltelék az, ami fűszerekből nagyon sok minden félét el tud viselni. Tehát mondhatni azt, hogy a karácsony makaronja már abból a szempontból, hogy nagyon sok a variációs lehetőség.
Zsolt, meg lettél szólítva, szóval akkor itt volt egyrészt egy dicséret, amelynek az volt a kicsengés, hogy a kevesebb néha több. Igen. Ez esetben volt, úgy van. Viszont mielőtt bejöttünk a stúdióba, akkor volt egy fél mondatot, hogy hát nehéz is volt, meg úgy ki is folyt a kezem közül. Hogyan küzdöttél meg ezekkel az Inyenc kategóriával?
Köszönöm, meg szeretném köszönni Ádámnak a jó szavait. Hát úgy készültem, hogy hát utolsó pillanatban, mint mindent általában, hogy szoktam, több verseny így indultam, és hát mindig úgy vagyok vele, hogy hát van még rá idő, és az időből van a legkevesebb. Most is ez így történt. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartás Testület elnöke felkért, hogy vállalnám a zsűri szerepét, vagy netalán indulnék-e a versenyen. És akkor tulajdonképpen tudtam, hogy indulhatok is a versenyen, de mivel ezt kimondta, így elkezdtem fantáziálni, hogy hát 4 éve utoljára indultam, elég sok idő eltelt, mi lenne, ha indulnék. És akkor megkérdeztem tőle, hogy jó, rendben, akkor indulnék a versenyen, mi a határidő? És akkor válaszolt, hogy ma éjfél.
Mind a 3 kategóriában indultál, ugye a Diósban is te vitted el a fődíjat, az Ínyezben kategóriában, is, és akkor ugye te vitted el a kézműves Nívódi aranyérmét is.
Igen, Mákocsban sajnos nem sikerült, mert ezt kicsit túlsütöttem, fáradt voltam már, és a Vámosi Péter kollégám elhozta Ínyez kategóriában a bronzérmet, a csendesén mondnája. Beiklijével.
Ádám, egyébként melyiket nehezebb sütni, a diós vagy a, most az ínyenszerű ne beszélgessünk inkább a két alapról, a mákost vagy a dióst?
Hát alapetektumra szerintem nincs különbség kettőzött, ugye alaptechnológiák vannak, de mindig ilyen a klasszikus kérdés, hogy mitől lesz itt márványos, mitől nem repettét a beigli. Ez annál szerintem egy picit bonyolult, mint hogy az ember egyértelmű választ tudjon adni, hogy ha csak így csinálod, függ attól, hogy mennyi a töltelék, a nedvesség tartalma, milyen a tészta, hogy van az megformázva, hogy van az megszurkálva, hogy a sülés során keletkező gőz eltávozzon belőle, mivel van lekenve a beigli, hogyan van sütve a beigli, hogyan van szárítva a beigli, mert független attól, hogy ez egy jó télesztős tészta, nem keresztjük, csak ugye ami a szobahőjétől, meg a sütés során keletkező hőtől egy kicsit ugye megmozdul a tésztánk. Szóval egy jó pár dologtól azért függ a dolog, de diós és mákos tekintetében nincsen szerintem különbség, hogy hogyan kell sütni.
Viszont arra ugye nagyon oda kell figyelni, és a Zsolttal is beszélgettünk még mielőtt kigyulladtak a piros lámpák, hogy azért a dióra is, de különösen a mákra nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ugye a mák esetében a keserésség nem jelenjen meg, de hát a Zsolt, te még említetted, hogy néha még a liszttel is küzdelem van, mert?
Hát évek óta, olyan 25 éve például a lisztet is ugyanúgy osztrák cégtől vásárolom, és keverem a magyar liszttel, mert nem olyan jó a sikertartam, elég változó, és nem használunk semmiféle adalékanyagot, próbálunk mindent természetesen készíteni a legjobb minőségű alapanyagokból, és ott találtam meg
azt a megfelelő kombinációt.
Igen.
Zsolt, neked ki szokott repedni a beigli oldala, ha mondjuk fáradt vagy?
Bevallom őszintén, nekünk is reped a beigli, de általában oldalt alul. Nagyon kevés beigli az, amelyik nem reped úgy szét, de úgy, hogy középen vagy, úgy, hogy nagyon csúnyán, úgy általában azért nem, de nálunk is elő szokott fordulni mindenféle hiba, amit szoktunk orvosolni. Például ma hajnalban nekiálltam beiglit sütni, mivel ma nincs nálunk termelés, mert szünnap van, csak én voltam benne az egyik kollégámmal, reggel teljesen más volt a teremhőmérséklet, sokkal tovább kellett játszani a beiglivel, míg a sütőbe került. Szóval ez is hozzájárul. Nagyon sok minden alap dolgok, amikre, ahogy az Ádám is említette, nagyon-nagyon sok mindentől függ. Szóval ez egész egy játék.
Igen, én azt gondolom azt, hogy kireped a beigli oldala, az egy optikai hiba. Attól még a beigli nagyon-nagyon finom tud lenni, és azt már elfogadjuk. Valóban nagyon sok körülménynek kell összejátszani ahhoz, hogy ne repedjen ki. Viszont az egy alapkérdés nekem most már évek óta, hogy hogyan lehet beiglit úgy készíteni, hogy szaftos legyen. De nekem legalábbis az az elvárásom egy beiglitől, hogy benne a töltelék az szaftos legyen. Tehát amikor fölvágom, akkor a dió ne guruljon ki, a mák ne guruljon ki, a gyümölcsök ne guruljanak ki. Tehát a szaftosságot hogy lehet elérni, Ádám?
Hát ugye ez abszolút kémia. Ugyanis ugye a beigli töltelékbe bekerülnek száraz anyagok. Ugye alapvetően a beigli attól lesz beigli, hogy a töltelékben a jelleget adó anyag minimálisan 50%. Hogyha azt nézzük, hogy egy fél kilós beiglinek 26 deka környékén van a tölteléke, akkor abból 13 deka alapból a dió vagy a mák. Na most ezek mind olyan anyagok, amik nedvességet nem szívnak magukba. De nyilván ugye ez egy forrázott töltelék, tehát mondjuk legjobb vegyük azt, hogy egy forrázott tejjel fogjuk elkészíteni, kell hozzá morzsa. Most egy beigli attól tud, ugye a nedvesség ugye a sütés során eltávozik, tehát valamilyen szinten növelnünk kell a töltelékének a zsírtartalmát, már a mákon vagy a dión kívül, ezért lehet bele tejszínt használni, lehet bele például lekvárt használni, lehet bele például a cukor helyett is, vagy mézet használni, tehát mind-mind olyan dolgokat tudunk használni a beigli töltelékben, ami azt segítik elő, hogy ahogy mondott, szaftos legyen a beigli. Nagyon-nagyon fontos szerintem az is, hogy a belgit, amikor hiába, ha megvásároljuk cukrásztól, nagyotthon elkészítjük, és berakjuk a spájzba az üvőshelyre, és előveszünk a karácsonykor, akkor mindenképpen szobahőmérsékleten fogyasszuk, és szobahőmérsékleten szeljük, hiszen a hideg, illetve a meleg hatására minden olyan anyag, ami tud egy kicsit engedni, akkor az engedni sokkal szaftosabb lesz a belgink, sokkal könnyebben vágható lesz a belgink.
Zsolt, ezzel te is ugyanígy küzdesz?
Ugyanígy, igen. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én almát használok minden töltelékembe, és sokkal szaftosabb marad a töltelék a rostartalmok miatt, a gyümölcsnek az íze is benne van, és én az alma levet is bele szoktam a cukorszirupomba rakni, és úgy, hogy Ádám elmondta, ez egy az egészet lehet tejjel, mézzel, cukrokkal, különböző cukrokkal. Például én is a ingyenc kategóriában, hogy ne legyen olyan nagyon édes, invert cukrot is használtam a beigli töltelékbe, amit a fagylaltomhoz is használok, meg a cukrászatban is használunk, úgyhogy ez mindegy, egy játék és egy próba az egész, és én azt mondom, hogy igen, ez így, tényleg így van.
Még az jutott eszembe, hogy ugye a diót azt ledaráljuk, az általában nem nagyon szokott nagy kaland lenni, viszont a mák egy nagyon különleges állatfajta, ha szabad ezzel a kitétellel élnem. Ugye manapság hajlamosak vagyunk, hogy bedobjuk ezekbe a pörgő szerkezetekbe, aztán ledaráljuk a mákot, de hát azért annak idején, én emlékszem le a gyerekkoromban, meg hát a nagyanyáim, meg édesanyám is, klasszikus módon darálták a mákot, ami ugye az olajossága szépen megjelent, és ez is adott egyfajta szaftosságot. Ez is közre játszhat? Ádám, téged kérdezlek először, hogy egyébként hozzájárulhat egy ilyen módon, klasszikus módon sajtolt mákból, hogy szaftos legyen a beigli?
Ja, abszolút, persze. Hát ugye a diónál sem mindegy, hogy tavalyi diót használunk, vagy idei diót használunk. Azt sem mindegy, mondtad, hogy nagy dolog ledarálni a diót. Szerintem azért nem, mert például használom finomra darált diót is, és durva darált diót is, pontosan azért, hogy látszódjon a dió benne, a textúriája most egy kicsit, ahogy szokták ma divatosan mondani, legyen egy kis roppanós dolog, de nyilván nem úgy roppan, de hogy egy nagyobb textúriája dió is. De minden, tehát minden, ez kicsit olyan a bejvés, mint minden a cukrászatban, vagy a fagylaltnál, hogy minden összetevő, akár gramos eltérésben, és nagyon sokat befolyásol a végeredményben.
Zsolt, te hogy dolgozol a mákkal?
Én a mákkal úgy dolgozom, hogy én valsznin át szoktam engedni a mákat.
Micsodán?
Valsznin, a hengergépen.
Beszéljünk már magyarul, érted?
Bocsánat, igen. Megpróbáljuk. Régi mestereimtől tanultam, hogy sokkal szaftosabb lesz, mert a mákolaj kijön belőle. Így. Viszont azért kell nagyon rávigyázni és egyből feldolgozni, mert általában akkor még meleg a hengergépen, ha átengedem a mákot, akkor meleg. És hogyha be lehet ezt rakni sokkolóba, és utána felhasználni folyamatosan, de utána általában tölteléket kell belőle készíteni, mert nagyon hamar beavasodik, és kezelése sokkal érzékenyebb, mint a sima darált máknak, és ezt lehet játszani 60-40%-ban a darált mákkal, akinek mi a szájíze, ahogyan szeretné, és akkor ehhez még jön hozzá az alma, a méz, úgyhogy ettől sokkal szaftosabb, intenzívebb lesz a máknak is az íze, a mák tölteléknek.
Ez azt is jelenti, hogy amikor elkészül a máknak, vagy a mákos beiglinek a tölteléke, akkor azt nem pihentetitek, nem teszitek be a hűtőszekrényben, hanem viszonylag a készültsége után azonnal földolgozzátok?
Ez úgy történik, hogy felfőzöm a cukorszirupot mindenki a saját receptúrárai alapján, leforrázom a mákot a hengergépen átengedett mákkal, leforrázom, bekeverjük gépbe, utána súlyra megvan, hogy ki 280-290 grammot rak egy fél kilós beiglibe, azt kimérjük, és utána kihűtjük teljesen. Én már annyit fejlesztettem ezen a dolgon, mert nagyon évek óta mindig nekem már így október végén, november elején már ilyen gyomorgörcseim voltak, hogy jön a beigli szezon, és éjjel-nappal tűzön vizen beiglit kell gyártani, és hogy nem bírom az éjszakázás, meg hogy 24 órában 20 órát, 22 órát dolgozunk, cukrászok, kollégáimmal együtt, ugyanígy az országban, és kifejlesztettem erre egy beigli töltelék présgépet, ami hatékonyabbá teszi így a műveletet. A kérdésedre a válasz, hogy lehűtjük ugyanúgy, kihűtjük a tölteléket, és utána nyújtjuk ki kihűltel, mert melegen nem tudjuk rárakni a tésztára, mert azonnal el kell, és tönkre megy a beigli.
Ádám, nálatok te vagy a beigli séf?
Parancsolsz még egyszer.
Nálatok te vagy a beigli séf?
Ja, nem. Van egy, úgy szoktam hívni, hogy parti vezető, beigli parti vezető, egy kollégám, és akkor persze nyilván együtt mindig beosztjuk, hogy éppen melyik beiglit, melyik napon csináljuk, hogy fogynak a beiglik, melyik nap, tehát hogy úgy szépen haladunk, nem unatkozunk, hogy így fogalmazza.
És egyébként ugye, nem tudom, a Zsoltéknál, hogy egyszerű helyzet, mert csak ő cukrász, vagy feleséged, Zsolt?
Nem, én egyedül élek. Vannak nagyon jó kollégáim, és akkor együtt beiglizünk, megy a hülyeség, viccmesélés, és próbáljuk egymásból elkezdeni.
Hát igen, ugye Ádám nehezebb helyzetben van, mert a Klaudia ott áll mellette.
Klaudia... A felesége cukrász, igen. Klaudia nem áll mellettem. Klaudia csak a végeredmény kosztója, viszont abban ő nagyon jó. Úgyhogy, de tényleg, hogy a Zsolt is mondja, mint az asszonyok a fonóban, ez nálunk tényleg a beépítés olyan. Sőt, van amikor reggel elég korán kezdik, megisztjuk az aznapi áldomást a beiglire.
Hát a disznóvágás előtt.
Ez egy régi szokás, ez egy édesapámtól átvett szokás, ő is mindig így kezdte, úgyhogy van ilyen is, és akkor szól a karácsonyi zene, röhögünk azon, tehát tényleg egy jó hangulat. Én még annyit azért elmondanék, hogy nem egy gazdasági műsor, de ugye nagyon sok támadás éri a cukrászokat ilyenkor karácsony, hogy mennyibe kerül a beigli, meg hogy ilyen drága, meg olyan drága. Én csak mindenkinek azt mondom, meg hogy látja a boltok polcon is, hogy hát ez miért olcsóbb 2000-rel, az miért csak 800 forint, stb. Tehát, hogyha józan paraszt észre elkezdünk számolni, hogy már említettem, a beiglinek a fele töltelik, 25 deka. A 25 dekának a fele a jeleget adó anyag, tehát mondjuk 13-14 deka. 13. A 1 kiló dió jó esetben annyira meg tudjuk venni 2500-3000 forint. És akkor innentől kezdve mindenki elkezdte számolni, hogy még amúgy benne van a méz, benne van a vaj, benne van az élő munka, a sütésnek a rezsie. Tehát, hogy mire eljutunk oda, hogy ebből tényleg egy kész termék lesz, addigra nem jöhet ki 2000 forintos ára voltokkor.
Ez annyira így van, Ádám, hogy éppen múlt héten futottam be a egyik budapesti vásárcsarnokba Réteses-nek a pultján. Tudjátok, ott van a plexi, hogy azért ne essünk be a Rétes túloldalára, és ott egy A4-es íven szinte így, ahogy Ádám, te levezetted, le van írva szépen pontosan, hogy tisztelt vásárlónk, azért kerül ennyibe a Rétesünk, mert is pontosan ugyanezeket a tételeket írtak el, mert valóban a legnagyobb küzdelem és a legnagyobb kaland az, hogy valami jó minőségű alapanyagot tudjatok venni, és azt a jó minőségű alapanyagot az valamilyen módon be tudjátok tenni.
Hozzáteszem, hogy a kollégákkal beszélgetve az országban nagyon-nagyon sokan, kb. 80 ezer kollégának a járon értékesíti a beigit, pontosan azért, hogy látjuk itt az inflációt, hogy eladható legyen a termék, és minden család azért nagyjából meg tudja szásárolni.
Még egy utolsó kérdésem van itt a beszélgetés végén. Mi a trend mostanában? Milyen vastag legyen a tészta? Mert ugye, amikor látunk fölvágott beigliket, akkor azért ugye a szemünkkel gyorsan körbefutjuk azt, hogy hú, ennek jó vékony a tészta, jó sok a töltelék, de nem tudjuk, hogy milyen a töltelék. Inkább ezt válaszolom, vagy a vastagabb tésztát válaszolom, amiben kevesebb a töltelék. Szóval nálatok, Ádám, melyik megy?
Na, ahogy az előbb mondtam a töltelékről, hogy kémia, az egyszerű fizika. A beiglinek ugye a tésztája 26 deka körülbelül, és abban megy bele a töltelék. Na most a beigli akkor szép szerintem, hogyha a csiga vonal az úgy tényleg kivehető benne, nem csak egy ilyen félkurszínű, félkanyarintás tésztát lát beiglinek a vágyási felületén, hanem a szép csiga vonal olyan három-hármas tekerés található, és akkor az már meg is adja azt, hogy mennyire kell kinyújtani a beiglit, milyen vastagra, hogy az szépen legyen. Én abban nem hiszek, hogy annyi töltelék van benne, hogy nem látom már a tésztát. Szerintem az az egészséges arány, amikor szép a tészta, csigavonal látható a vágási felületen, és van benne töltelék is.
Viszont tudom, Zsolt, hogy te kísérletezel egy olyannal, hogy nagyon vékony legyen a tészta.
Nem kísérletezek, én már régóta árulok ilyet, csemege beiglinek hívjuk. Papírvékony a tészta, sokkal hosszabb, mint az átlagos beiglink, és dúsított töltelék van benne, dúsított mágtöltelék, dúsított diótöltelék, ami tartalmaz még kandírozott gyümölcsöket pluszban, és akik imádják a töltéléket, azok általában ezt vásárolják.
Ádám, köszönöm, elköszönünk tőled, mert te látom, vagy hallom, hogy dolgozol. Mi is dolgozunk, csak az másként. Másként dolgozik, úgyhogy boldog karácsonyt, köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket.
Köszi.
Zsolt, neked pedig újfent gratulálunk. Azért az, tudod, amikor kijönnek az országtorták, meg az országfajlatok, akkor úgy annak már megvan a rendszere, hogy nagyon sok helyen meg lehet kóstolni, de például a te díjnyertes beiglidet, az Ínyenc beiglidet, az csak nálad, vagy kiadod esetlegesen a receptúrát, és ugyanezt elkészítheti akármelyik cukrászda Magyarországon.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a gratulációt. Természetesen az ipartestületnek ugyanúgy kiadom a receptet. Pont az a lényege ennek a beigli versenynek, hogy együtt próbáljuk meg a beigli hagyományát, a beiglinek a mi voltát fenntartani hosszú éveken, évtizedeken keresztül a szakmáért. És én ugyanígy 2020-ban és ugyanígy kiadtam a receptjeimet, és ugyanígy most is minden cukrász kollégám, ha érdekli, megkaphatja a receptet, sőt, már nagyon sokan készítik is ezt, és ennek külön örülök, mert nekem is az a lényeg, hogy együtt a szakmáért tudjuk tartani a jövőben is, hogy 20 év múlva is tudjunk erről beszélni.
Köszönöm szépen, Kár Zsolt volt itt a stúdióban a vendégem, a Kár cukrászda képviseletében Dunaharasztiról, mert hogy aranyérmes lett az év diós beiglid, aztán az év ingyenc beiglid, és ugye a kézműves nívódíjat is megkaptad. Még egy másfél mondat, úgy néz ki ez a bíboros névre hallgató, hogy asszalt szilvás vörösboros diós, valamint narancs és citromhéjjal, fahéjjal és szegfűszeggel ízesített birs almasajt töltelékes, hagyományos pozsonyi tésztával készült beigli különlegesség. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm.